Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
Az ember szavakkal gondolkodik és szavakkal cselekszik. A művelt ember gondolatokkal küzd, szavakkal csatázik. A leghatalmasabb fegyver a gondolat és a szó. A történelem gondolatok csatái és gyakran szavak győzelmei. Babits Mihály gondolataival köszöntöm a hallgatókat a Fegyverek között a szeretet 434. adásában. Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mikrofonnál Fodor Endre. A mai adásunkban folytatom majd Berta Tibor katolikus tábori püspökkel a beszélgetésemet. Ezúttal talán éppen a környezetünkben dúló háború kapcsán a hétköznapokról esik szó.
Mi ezek a kovászok vagyunk, ezek a mustármagok vagyunk, ezek a pici, halvány, kis mécsesek vagyunk ebben, abban a világban, amiben kimegyünk. Minden egyes szentmisénk, minden egyes Istennel, minden egyes Jézus Krisztussal való találkozásunk után. És nekünk kell ezt a világot valójában fölforgatnunk.
Nádasi Alfonz tábori lelkész hadi élményeit osztotta meg naplójában, ennek felolvasását folytatjuk majd.
A szerencsétlen sebesült valami megmagyarázhatatlan butaság miatt eltitkolta, hogy a sebe genyed. Félt, hogy nem mehet haza szabadságra. Persze teljesen elrontotta az állapotát, belázasodott. Azt gyorsan lenyomtuk.
Tartalmas rádiózást kívánok! Egy napját nem tudom megfogni és körülhatárolni életemnek, mert a mai napomban benne van a tegnap emléke és a holnap vágya. Sőt, úgy érzem, hogy az egész múltam és egész jövőm bizonyos értelemben benne foglaltatik mindennapi életemben. Kassák Lajos fogalmazta meg ezeket a gondolatokat, és talán ezzel vezetném be a beszélgetésemet, amelyet Berta Tibor katolikus tábori lelkésszel folytattam. Előző alkalommal arról volt szó, hogy a katolikus tábori püspökség szervezésében a 66. nemzetközi katonai zarándoklaton Lourdesban vesz részt majd a Magyar Honvédség csoportja. Folytatva az eszmecserét, a mindennapokról esik szó.
Valójában a felszabadítás teológia kitalálói, ők hívő emberek voltak, és ők ugyanezt szerették volna. Tehát a földi paradicsomot kialakítani, a földi Isten uralmat kialakítani. Hát nem véletlen, hogy azért 16. Benedek pápa még József Ratzinger korában, amikor a hittani kongregációnak a vezetője volt, akkor ő adta, vagy ő mondta ezt, vagy ő adta írásban, hogy nincsen földi paradicsom. Tehát a földön nem lehet megépíteni az Isten országát. Tehát aki arra törekszik, hogy itt egy ideális világot alakítson ki, azt nem lehet, mert az ideális világ az Isten uralma. Itt valójában egy olyan földi létet kell kialakítani, ami elindulása valójában az embernek az Isten országa felé, de abban a pillanatban, hogyha itt mindent akarunk tökéletesíteni, akkor valójában abból elnyomás lesz. Mert hogy el fogom nyomni azt a másikat, mert hogy én egy tökéletes világot akarok kialakítani magamnak, de ebben a tökéletes világ építésében sorba-sorba meg fogok sérteni, meg másokat meg fogok sérteni, a mások is megsértenek engem. Nincsen tökéletes világ itt. Hogyha ezt gondoljuk, akkor egy tévúton vagyunk. És persze a világnak egyfajta gondolkodása, meg a mi emberi gondolkodásunk is arra megy. Hát most nem is olyan régen beszélgettünk arról, hogy mi volt 30-40-50 évvel ezelőtt. Tehát én azt gondolom, hogy egy 1900-ban élő ember, ha most megadatta neki azt, hogy ő itt legyen ebben a világban, hát ő ámulva nézné azt. Sőt, de szerintem, aki 1950-ben élt, vagy 1945-ben is ámulva nézné azt, hogy itt mi történt ez alatt a 50-60-70 esztendő alatt.
Hát, ami még mindig nem paradicsomi világ.
Ami nem paradicsomi világ, de nekik lehet, hogy az ő világukhoz képest, hát itt egy... És ugyanakkor szerintem összetévesztjük, ami fantasztikusan nagyon szép fejlődésünket a technikában, technológiában, informatikában, mindenben azzal, tehát a fejlődést összetévesztjük azzal, hogy ez a tökéletesség. És ugyanakkor saját magunkat cáfoljuk meg, mert amikor megjelentek az első mobiltelefonok, akkor azok voltak a non-plusz ultra tökéletesség a maguk 5 kilójával, igaz? Ja. Most éppen ez a mobiltelefon típus, ami mi előttünk is itt van, ez az, de lehet, hogy egy év múlva nem ez lesz az ideális. Volt olyan, emlékszel, és mindenki emlékszik rá, amikor az volt a fejlődés csúcsa, hogy minél kisebb legyen egy mobiltelefon. Ahhoz képest most a mostani mobiltelefonjaink, okostelefonjaink azok 5-ször nagyobbak, de most ez a fejlődés tökéletessége, de is 5 év múlva mi lesz a fejlődés tökéletessége? Saját magunkat cáfoljuk meg, ugyanakkor pedig mi azt hiszük, hogy ezzel a fejlődéssel egyre tökéletesebb világot alkotunk meg, ugyanakkor látjuk azt, hogy ez a világ, ez a tökéletesnek, egy egyre tökéletesebb világ végtelenül sebezhető.
Nem is akarunk tudomást venni róla, atya, mert hiszen beszéltük a felvételen kívül, hogy itt van ez a háborús helyzet, de visszamegyek a pandémia időszakára. Változott valami, amire rá kellett döbbenjünk a pandémia időszakában, hogy a család, hogy oda kell fordulnunk egymáshoz, hogy nem minden a munka, hogy nem minden a rohanás. Ráébredtünk arra a pandémia után, hogy értékeljük a mindennapokat, a mindennapok betegségmentes, békésebb vonulatát. Hát még jobban harcoljunk, még jobban küzdünk, még jobban robotolunk, mint azelőtt, mint hogyha be akarnánk pótolni a pandémia vesztett éveket.
Igen, egy talán picit jobban oda kellene figyelni azokra a, hát már meglehetősen régebb óta fiatal emberekre, vagyis hát idősekre, akik még gyerekként, vagy hát majdnem serdülőként átélték még a második világháborút. Ők azért, ő bennük van egyfajta félelem, mert ők azért tudják nagyon jól, hogy abban a háborúban mi történt. Tehát, hogy abban a háborúban öldöklés volt, abban a háborúban ártatlanok haltak meg, meghaltak katonák, harcoló katonák, ott erőszak történt, ott éhezés volt, ott kínok voltak, ott gyötrődés volt. Azok a nemzedékek, akik nem élték át a háborút, én talán igaza van egyfajta ilyen érdekes írásnak, ami azt kezdi el feszegetni, hogy a 60-as éveknek a tájékán indulnak be azok a filmek, amelyeket mi kriminek nevezünk, amiben egyfajta ilyen fölfokozott izgalmi állapotot próbálnak a nézővel elhitetni, hiszen eltelt már a világháború óta azért elég sok idő, tehát hogy, és minthogyha az embereknek ilyen földspanoltságra lenne állandóan szükség.
De becsapjuk magunkat, az inger küszöbünk olyan alacsony.
Igen, hát teljesen békésen tudnak az emberek vacsorázni egy akármilyen film nézése közben.
Meg oda megyünk a kritikus helyzetbe fotózni, meg szelfit készíteni.
Igen, tehát ahol katasztrófa van, akkor azt oda kell menni, és erre van már kifejezésünk is. És tehát nagyon érdekes dolog az, hogy ez a fölfokozott állapot, ugyanakkor pedig egy nagyon érdekes dolog ugye az is, hogy 15 másodperces videók az ideálisak, és 3-4 szavas, még annyi sem mondatok azok, amelyeket az emberek be tudnak fogadni, tehát egy 2 oldalas írást azért már nehezebben olvasnak el emberek, egy hosszú újságcikk az már teljesen felesleges, tehát jobb, hogyha az 2-3-4-5 szóból jő üssegkő, akkor legyen 3 mondat, de ne legyen nagyon több, mert hogy többre nincs idő, többre nincs befogadókészség, tehát hogy átalakul ez az egész világunk, tehát hogy sorozatokat nézünk, amelyek azért mégiscsak egy limitben vannak, tehát nem 2 óráig tart egy film, hanem rövid ideig, és akkor az persze az folytatódik. Tehát, hogy minthogyha az egész világunk egyfajta olyan átalakuláson menne át, hogy minél többet próbáljunk befogadni, és ugyanakkor ezek az üzenetek minél rövidebbek legyenek, mert hogy olyan sokat már nem tudunk belőle fölfogni, vagy nem is akarunk belőle fölfogni. Mi a következő lépés? Egyszer azt kérdeztem tőled, emlékszel rá, hogy mi a médiának a következő olyan lépése, hogy mi lesz a divat, és mi lesz a trend majd a nem tudom, a mostani videó üzenetek, vagy YouTube csatorna, vagy a podcast, és tehát mi lesz az, ami 20 év múlva trend lesz, 30 év múlva, mert gondolom, hogy ez is meg fog változni egy idő után, tehát hogy mi lesz az, amire befogadóak vagyunk, vagy pedig megkíséreljük azt, ami hát meglehetősen nehéz, de azért akár komolyabb megnyilatkozásokat megnézünk, meghallgatunk, vagy amire Ferenc pápa is nagyon sokszor utalt már. Tudunk-e valójában önkorlátozók lenni? Tudunk-e valójában határt szabni magunknak?
Hát ugye ez már a jelen, meg a közelmúlt is bebizonyítja, hogy nem?
Amikor talán 1 vagy 2 éves pap voltam én, akkor epekővel megműtöttek. És akkor az operációt végző orvostól akkor én megkérdeztem utána, hogy hát akkor mit szabad ennem, én is hallottam már azt, hogy hát akinek epeköve volt, annak nem szabad ilyen K-betűs ételeket enni, hogy káposzta, meg kukorica, meg nem tudom, mert volt egy ilyen, hát ez biztos ilyen városi legenda, és akkor ő azt mondta nekem, hogy nem volt semmilyen hírnemes professzor, meg nem tudom, de azt mondta, hogy Jézus, hogy nyugodtan egyél mindent, soha ne lakjál jól. Amit én azért betartottam. Most én nem mondom, hogy mindig sikerült, és amikor nem sikerült, akkor éreztem, hogy azért ez nem jó. És valószínűleg olyan vagyok, mint édesapám, hogy akinek odaraktak egy ilyen tányirat, és ez tele volt, akkor ő azt mondta, hogy ezt nem tudja megenni. Tehát, hogyha kicsi van a tányira, azt én megeszem, és hogyha még esetleg még úgy van, akkor én veszek hozzá, de hogyha ilyen tele tányér van, az nem jó. Tehát, hogy tudunk-e korlátot szabni magunknak, és azt tudjuk-e mondani, hogy nem lakok jól. És most ez vonatkozna mindenre. Tehát én azt gondolom, hogy kell valamilyen határt szabni magunknak. Az autó sebességének, a szórakozásainknak, az élvezeteinknek, tehát a szabadidőnkben, hogy mit engedünk meg magunknak, vagy a nem szabadidőnkben. Igenis korlátot kellene szabni annak, hogy ki mennyit dolgozzon. Ez lehetetlenség, hogy valaki 10 órákat dolgozik. Tehát azért itt is kellene valami határ, és akkor kitaláltuk erre is, hogy hát vannak a munkamániások. És mindenre van kifejezésünk, és mindenre van egy nagyon jó szakszavunk már, ez fantasztikus, hogy mindenre találunk valamit, holott lehet, hogy az életünknek egy picit valami egyszerűbb mederbe kellene folyni.
Hát igen, atya, de megint a pandémia időszakára utalok, amikor rá kellett volna döbbennünk valamire, és jelen esetben én egyébként egyetértek veled, hogy rá kellene döbbennünk, de ez úgy megoldást jelentene, vagy ez megoldható lenne inger szegény környezetben. Tehát pont te mondtad, hogy a mai felgyorsult életben, annyi impulzus között, annyi inger gazdag környezetben az ember nem hogy visszavesz, hanem még az ingerek között ezt is az ingert is beveszi, meg azt az ingert is beveszi, aztán már csak azon csodálkozik, hogy akkor most melyik ingert hagyjam el, és nem hogy elhagyná az ingereket, inkább mindegyik ingerből vesz egy kicsit magába, és utána ott van az, hogy már túlhajszolja magát jelen esetben, akkor megjelenik egyfajta betegség. Jó, akkor ott betartja az ember, mert be kell tartani, te ritka kivétel vagy, hogy azt mondod, hogy betartottad azóta is az utasításokat. Mi az, ami fordít ezen az állapoton? Az ember káoszt lát, türelmetlenséget lát, nagyon sok felesleges információt, felesleges ténykedést, veszekedést, háborúskodást. Mi az, ami ezt az egész állapotot feloldja?
Én azt gondolom, amikor Jézus elmondja ezt a mondatot a búcsú beszédben, ugye ott van a 11 apostol, egy végtelenül kicsi közösség. És ebből a kicsi közösségből, akik azzal a Krisztussal találkoztak, és azzal a Krisztussal voltak együtt, aki tanította őket 2-3 éven keresztül, akik vele élték le a mindennapjaikat, akik átélik vele azt a bizonyos utolsó vacsorát, és átélik aztán vele az ő föltámadása utáni találkozást. Ezek az apostolok utána fölforgatják ezt az egész világot. Tehát amikor mi innéte ez után a beszélgetés után is, és mindenki, aki azzal a Krisztussal találkozik a templomban, a szentmisében, a szentáldozásban, akivel találkozik, azzal a föltámadott úrral, aki azt mondja, hogy az én békémet adom nektek, és a föltámadása után szinte csak ezt mondja, hogy békesség nektek és üdv nektek. Akkor nekünk, ahogy az a minden egyes kenyérben az a kicsi kovász, ez se igaz ebben a mai világban, mert hogy valamelyikben már az sincsen, de mindegy, maradjunk az eredeti felállásnál, tehát hogy a kovász, ami nagyon kicsi, és mégis kell ahhoz, hogy egy kenyér legyen, hogy az megdagadjon a liszt és a víz. Mi ezek a kovászok vagyunk, ezek a mustármagok vagyunk, ezek a pici, halvány, kis mécsesek vagyunk abban a világban, amiben kimegyünk. Minden egyes szentmisénk, minden egyes Istennel, minden egyes Jézus Krisztussal való találkozásunk után. És nekünk kell ezt a világot valójában fölforgatnunk. Ha máshogy nem, akkor legalább a saját környezetünkbe, vagy legalábbis ott, ahol akikkel találkozunk.
Bözsöny Ferenc folytatja Nádasi Alfonz Hadinapló című kötetének felolvasását. Az egykori tábori lelkész nem csak a háború borzalmait írta meg, hanem olykor abszurd pillanatait is.
Ma először érzem magamat rosszul, fáj a gyomrom, kavarok bennem minden, szédelgek. Egész nap itthon dolgoztam, elláttam a sebesültjeinket, akiknek megint felszaporodott a számuk. Sürgősen elintéztük őket, hogy szállíthassunk. Délelőtt egy aranyér műtétnél asszisztáltam. A végbél mellett tájog volt. Kálmán elhatározta, hogy az aranyeret is ellátja. A szerencsétlen sebesült valami megmagyarázhatatlan butaság miatt eltitkolta, hogy a sebe genyed. Félt, hogy nem mehet haza szabadságra. Persze teljesen elrontotta az állapotát, belázasodott. Azt gyorsan lenyomtuk. Idő nem volt a kitisztításra, hát így fogtunk hozzá. Ahogy Kálmán jobbján éppen két kampóval dolgozom, a vazaki szoba tele lett a vigyáz szóval. A katona csak katona, valamennyien abbahagytuk a munkát és a műszerrel a kezünkben odafordultunk az ajtóhoz. Németh Béla vezérőrnagy lépett be, Dezsényi János segédtisztel. Szegény sebesültünk, éppen akkor ürített nagy fájdalmában. A két legény, aki tartotta a sebesült lábát, szintén vigyázba merevedett. Senki sem vette észre a fonák helyzetet, a vezérőrnagyon kívül. Ő viszont látva ezt az épületes látványt, azt mondta orvosan, köszönöm, uraim, a szíves fogadtatást. Folytassák a munkájukat. Oda pillantott az ürülő végbőrre, ránk nézett, szalutált, és Jánossal együtt kiment. Csak a bajusza mozdult, mert alig bírta tartani a nevetését. Odakín János megállt mögötte, s ahogy az ablakon át kipislantottam, kezét a szája elé téve, majdnem derékszögbe hajolt, úgy nevetett.
A mai adásban hallották Berta Tibor katolikus tábori püspököt, akivel a mindennapokról, hétköznapokról beszélgettünk, az értékekről, amelyeket fontosnak kell tartanunk, küzdve akár a hétköznapok ellentmondásos pillanataival, és folytattuk Nádasi Alfonsz hadinaplójának felolvasását. Remélem tartalmasnak ítélték a mai adásunkat. Elköszönök Önöktől a Fegyverek között a szeretet 434. adásában. A felelős szerkesztőt, Fodor Endrét hallották. Molnár Ferenc gondolataival búcsúzom, amelyet a Pál utcai fiúkban fogalmazott meg. Boka János komolyan nézett maga elé a padra, és most először kezdett derengeni egyszerű gyermeklelkében a sejtés arról, hogy tulajdonképpen mi is az élet, amelynek mindnyájan küzdő, hol bánatos, hol vidám szolgái vagyunk.
Kedves hallgatóink! Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.